Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Ukrajna orosz inváziója egészen új energiapolitikai helyzet elé állította Európát, az Európai Uniót. Valahogy kellett erre reagálni. A mostani adásban egyrészt azt fogjuk áttekinteni Jávor Benedek volt zöld EP képviselővel, hogy hogyan reagált az Európai Unió, hogyan reagáltak a tagállamai, a fenntarthatóság irányába hatott-e ez a változás, vagy pedig visszafelé mentünk sok szempontból az energiapolitikai átmenet tekintetében. Az a hirtelen kényszer, amit ez az orosz invázió jelentett, ez előnyös inkább, vagy hátrányos a jövőnk szempontjából, és azt is megpróbáljuk átnézni, hogy mi lenne egy fenntartható út, tehát hogyha tényleg olyan átalakulás lenne, amire szükségünk van, ami kívánatos, az milyen lenne. Arról szólt át a mostani epizód, hogy létezik egy zöld alternatívája a gyors energia átmenetnek. Szeretettel köszöntöm Jávor Bence volt EP képviselőt, aki a Zöldek frakciójában ült annak idején, és ma Budapestet képviseli Brüsszelben. Nyilván egy zöld meggyőződésű ember, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen alternatívái lennének zöld szemszögből annak az energiapolitikai válasznak, amit az Európai Unió és Magyarország adott az orosz invázió okozta energiaválságra. Szia Bence, köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést.
Jó, Pogi, köszönöm a meghívást.
Szóval az bontakozik ki, hogy az Európai Unió hirtelen kellett, hogy adjon egy választ arra a sokra, amit az orosz invázió okozta, energiaárválság, meg egyáltalán az energiaszűkösség okozott, és hát sokfajta válasz érkezik egyrészt összuniós szinten, másrészt az egyes tagállamok szintjén, és Magyarország ettől némileg eltérő válaszokat ad, már megszoktuk, hogy Magyarország mindig egy kicsit más, mint a többi ország. Szóval azt szeretném, hogyha az elején így sorba vennénk, hogy szerinted milyen válaszokat adott az uniós szint, milyen válaszokat adtak a tagállamok, és milyen válaszokat adott Magyarország, aztán utána majd átmegyünk abba, hogy ezekkel szemben milyen alternatívák léteztek. Kezdjük talán az uniós szinten.
A februári orosz inváziót követően az Európai Unió nagyon hamar szembe kellett, hogy nézzen azzal, hogy a elmúlt évtizedeknek, vagy legalábbis minimum egy évtizednek a hibái, elhibázott energiapolitikája egy olyan helyzetet hozott létre, ami nagyon kiszolgáltatottá tette az Uniót az oroszországi energiaszállításoknak. Ezenből különösen a gázszállítások voltak ugye kritikusak. Az olaj esetében szintén jelentős volt az orosz beszállításnak az aránya az európai fogyasztásban, de az olaj az egy sokkal rugalmasabb terméktípus, tehát azt könnyebben lehet máshonnan pótolni a kieső szállításokat, éppen ezért az olajra sokkal hamarabb elkezdtek kiterjedni az uniós szankciók, mint a gázra. A gáz esetében ugye ahonnan jön a vezeték, onnél tudunk gázt venni, ezt adott esetben cseppfolyósított földgázszállításokkal, LNG-vel meg lehet próbálni kiváltani, de azért ez egy sokkal nehezebb, sokkal problémásabb, hosszabb távú több befektetést igénylő folyamat. Tehát az Európai Unió szembe kellett, hogy nézzen azzal, hogy van egy erős függés, és hogy ettől meg kell próbálni valahogy függetleníteni magát. Majd belemehetünk abba, hogy hogy jött létre ez a jelentős függés Európa esetében az orosz energiaszállításoktól, hogy ez valami természeti adottság, amit nem lehetett megkerülni, vagy ezért ebben mik azok az európai vagy tagállami döntések, amik masszívan hozzájárultak ennek.
Menjünk bele most, mondj erről pár szót, hogy szerinted ez egy természeti adottság, vagy ezek emberi döntések voltak?
Kettő együtt, tehát nyilván voltak olyan adottságok, amiket nem lehetett nagyon gyorsan megváltoztatni, kezdve attól, hogy a keleti tagállamok infrastruktúrája, gazdasága, az a rendszerváltást követően igazából nem vált le ezekről az orosz szállításokról. Tehát elsősorban Csehország, Szlovákia, Magyarország esetében továbbra is nagyon komoly orosz energiafüggés állt fenn. Ugye a baltiak mindig sokkal közelebbről érezték az orosz medve leheletét a nyakukon, tehát ők mindig sokkal inkább összpontosítottak arra, hogy ezeket a függőségeket felszámolják. Ezért a balti országok az elmúlt évtizedben folyamatosan azon dolgoztak, hogy minél inkább megpróbáljanak függetlenné válni az orosz energiaszállításoktól. Lengyelország ugye sokkal inkább hazai forrásokra, elsősorban ugye a lengyel szénre támaszkodott energetikailag, de általában a kelet-európai országoknak volt egy ilyen hozott öröksége az orosz függés tekintetében, és ezt valóban nem volt egyszerű ledolgozni, illetve olyan költséges lett volna ennek a felszámolása, amit sokáig ezek az országok úgy éreztek, hogy nem éri meg.
De valamennyire azért csinálták ezt, nem? Tehát, hogy ezeket az úgynevezett interkonnektorokat, amik ugye a nyugati irányba is csatlakoztatták ezeket az országokat a nyugati gázrendszerre, ezeket azért kiépítették a csehek is, a magyarok is, a szlovákok is.
Történtek lépések, mondjuk a litván LNG terminál kiépítése, az például megteremtette a balti államok ellátásának a lehetőségét orosz gázszállítás nélkül. Amiket említesz, ezek az interkonnektorok egy eléggé jól összekötött közép-kelet-európai energiarendszer jött létre. Egyébként tulajdonképpen már az EU-s investíciók előtt a villamosenergia piacon erősen integrálódtak ezek az országok. A gáz infrastruktúrában azonban előállt az a helyzet, hogy ugyan sok interkonnektort építettünk, de tulajdonképpen valamennyi interkonnektoron orosz gáz érkezett, meg Baumgartennél is, osztrák oldalról tulajdonképpen az osztrákok által importált orosz gázt kaptuk vissza nyugati irányból. Tehát fizikailag megteremtettük az ellátásnak a lehetőségét különböző irányokból, de praktikusan ezeken az infrastruktúrákon az elmúlt években folyamatosan orosz gáz.
Na de ha ez van, amit mondasz, akkor nekem úgy tűnik ebből, hogy mégse annyira egy természetes adottság, hanem akkor mégiscsak egy emberi döntés, hiszen fizikailag meg lehetett teremteni az alternatíva lehetőségét, de ha még az osztrákok és orosz gáz jött, akkor tulajdonképpen ez mégiscsak valahol egy emberi döntés, hogy akkor mégis mindenki orosz gázt vett ezekbe a rendszerekbe.
Van, hát ugye az orosz gáz egyszerű volt, olcsó volt relatíve, és elég nagy bőségben rendelkezésre állt. E tekintetben én azt gondolom, hogy a közép-európai országok elsősorban, és majd térjünk rá külön Magyarországra, de ebben a sorban feltétlenül említeni kell Magyarország, Csehország, Szlovákia esetében azért nem történtek igazi lépések arra, hogy a kiépülő infrastruktúrákon más gázforrásokat érjünk el, illetve, és talán ez itt a elefánt a szobában, ahogy az angol szokta mondani, nem lehet megkerülni ugye a német kormányzatnak, a Merkel kormányzatnak a stratégiai hibáját, ami nem pusztán egy beruházást illető hibás döntés, ugye ez az Északi Áramlat 2 infrastruktúra egység, hanem egy általános német geopolitikai irányvonal, ami az elmúlt évtizedekben abból a feltételezésből indult ki, hogy ahogy Európában a II. Világháborút követően a energetikai és gazdasági kapcsolatok megerősítése révén olyan kölcsönös függőségeket hoztak létre, hogy az megelőzte az európai konfliktusokat, és nosza rendszerváltást követően Oroszországot próbáljuk meg úgy integrálni a nemzetközi gazdasági hálókba, építsünk ki olyan erős gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, hogy az gyakorlatilag Oroszország számára túl drágává tegye egy konfliktus kirobbantását.
Hadd állítsalak meg ezen a ponton, ez biztos, hogy butaság volt? Tehát, hogy ma már ugye utólag könnyű azt mondani, hogy ebbe az irányban, vagy az ellenkező irányban mentek a dolgok, ezért úgy látszik, hogy ez egy rossz stratégia volt, de azért akkor, amikor ez történt, akkor ez nem volt annyira egyértelmű, hogy nem lehet ezt a típusú kölcsönös függésre, kereskedelemre alapuló békés európai világrendet fenntartani, vagy megteremteni.
Hát ez abúvó egy teljesen reménytelen gondolat. A gyakorlatban nem működött, tehát most azért látszik, hogy ez egy nem alkalmas eszköz volt. Az igazi problémát abban látom, hogy azért, hogy azt, hogy ez nem működik, azt sokkal korábban lehetett már látni. Tehát én azt gondolom, hogy lehetett azt gondolni, hogy Dél-Oszétiáról azt se tudjuk, hogy hol van, hogy Abháziáról még annyira sem, hogy elnézünk afölött, hogy Oroszország helyenként ilyen általunk ismeretlen, obskurus helyeken megszáll egyes területeket, vagy segít különböző helyi destabilizációs, függetlenedési törekvéseket, hogy ezzel nem foglalkozunk, ennél fontosabb az európai béke, az együttműködés, szoros kapcsolatok Oroszországgal. De 2014-ben a Krím orosz megszállását és a kelet-ukrajnai bábállamok létrejöttét követően azt gondolom, hogy világosság kellett, hogy váljon minden realista politikus számára, hogy Oroszország egy nem megbízható partner.
Biztos ez, Bence. Tehát, hogy mondjam, hogyha ezt a logikát követjük, akkor ugye Kínával sem szabadna kereskedni, hiszen mindenki tudja, hogy Kína mit csinál az ujgurokkal és Tajvannal, de Amerikával se szabadna kereskedni, hiszen elég bizonyított tény, hogy mondjuk Irakba úgy vonultak be, hogy hazudtak azzal kapcsolatban, hogy vannak-e tömegpusztító fegyverék. Tehát, hogyha az Európai Unió azt a logikát követné, hogy senkivel nem kereskedik, aki egyébként csúnya dolgokat csinált itt-ott a világban, akkor eléggé magára maradna.
Azt mondtam, hogy nem lehet kereskedni Oroszországgal. Egyrészt azért a dolgok, hogy mondjam, nyilván meg lehet közelíteni ezt pusztán egy morális oldalról. Igen, Amerika szeret megszállni országokat, vagy beavatkozni országokban, különösen, hogyha ahhoz primer gazdasági érdeke fűződik. Amerika esetében ugyanakkor, hogyha geopolitikai, reálpolitikai oldalról nézzük a dolgot, akkor nem látszik a kockázat, hogy Amerika mondjuk egy fegyveres konfliktust is magában hordozó kockázatot jelentene Európa számára. Oroszország esetében ez a birodalmi típusú gondolkodás felerősödése az elmúlt években, ez egy közvetlen fenyegetést jelentett Európa számára, és igazság szerint ezt már az Európai Unió saját energiabiztonsági stratégiája kimondta 2014-ben, hogy Oroszországot nem lehet megbízható partnernek tekinteni, csak ezt maga az Európai Unió és Németország és néhány további tagállam nem vette komolyan ezt a saját stratégiáját.
Okay,
na, ezzel se azt mondom, bocsánat, Pogi, hadd fejezem, ezzel se azt mondom, hogy nem lehet kereskedni Oroszországgal, vagy hogy Oroszországból egy Észak-Koreát kell csinálni és teljesen elszigetelni. Az azonban, hogy egy kritikus függőséget nemhogy felszámolni kezdett az Unió és a tagállamok egy része, hanem kifejezetten az északi áramlat kettő építésével, azt ugye 2014-ben indítják azt a projektet, még növeli is az egyre fenyegetőbb kockázatot jelentő Oroszország irányába ezt a stratégiai függést, ez szerintem egy súlyos hiba, és ez felülírja azokat az esetleg jó szándékú elgondolásokat, hogy az Oroszországgal való kapcsolatok pacifikálják-e.
Világos. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor, hogyha egy partnerként megtartottuk volna Oroszországot, és ezt a stratégiát próbálgatjuk, de közben nem növeljük a tőlük való függést, és most még mindig az Európai Unió szintjén beszélgetünk, akkor esetleg ez egy érdekes kísérlet lehetett volna, de az, hogy ennyire növeltük a függést uniós szinten Oroszországtól, ez volt a stratégiai hiba. Viszont hagyd kérdezem azt meg, hogy miért húzzuk ezt mindig rá a németekre? Mert ugye a Németország volt nyilván a prominens partner ebben az északi áramlatban, de azért, ha az ember megnézi, hogy kik voltak itt még aláírók, vagy résztvevők, Abban ugyanúgy benne volt az ÖMFA, ami egy osztrák cég, ott ugyanúgy benne volt az Eni, ami egy olasz cég, de ha jól emlékszem, még francia partnerek is voltak. Szóval, hogy ez egy sokkal szélesebb összeurópai mozgás volt, és valahogy szegény németekre mindig rá van húzva, hogy ezt ők csináltak.
Egyfelől nyilván, ahol pénz van, ott megjelennek a cégek, tehát hogy ha elindul egy ilyen északi áramlat kettő típusú nagy projekt, akkor senki se akar abból kimaradni. Stratégiai szempontból azért ez Németország számára volt a legfontosabb. Ők nyomták a határozottabban és kormányzati szinten az Európai Unióban. Hogy tudjuk, hogy azért az északi áramlat kettővel hát kreatívan kellett értelmezni egy kicsit az európai jogot, hogy azt át lehessen erőltetni azt a beruházást. Ugye az európai szabályok, amelyek előírják, hogy nem lehet a vezeték és a benne szállított gáz ugyanannak a szereplőnek a birtokában. Ezek pontosan ráillenek az északi áramlat kettőre, és akkor itt kezdődött a kreatív jogászkodás, hogy de a vezeték nagy része az nemzetközi vizeken húzódik, ott nem lehet érvényesíteni az európai szabályokat, etc. etc. Tehát itt azért kicsit erőködni kellett, hogy ez egyáltalán átmenjen az európai szabályozáson, és ehhez az erőködéshez a lendületet a német kormányzati támogatás adta meg, illetve ez elsősorban német gázfüggést hozott létre. Tehát miközben persze benne volt egy rakás további cég is, amelyek szintén érdekeltek voltak benne, de maga az Északi Áramlat 2, az főképpen Németország stratégiai kitettségét növelte volna, vagy növelte bizonyos értelemben Oroszország felé, és tette sokkal nehezebbé, hogy Oroszországgal szemben az egyre nyilvánvalóbb kockázatok és veszélyek dacára ne induljanak el határozott intézkedések vagy fellépés, mert attól tartottak, hogy ezzel Németország energetikai ellátás biztonságát veszélyeztetik.
Világos. Jó, tehát akkor eddig odáig jutottunk, hogy az olaj az könnyebben variálható, gázban sajnos az egy nehezebben mozgatható infrastruktúra, de hogy elindultunk abba az irányba az elmúlt 10 évben sajnos, hogy gázban nagyobb függés Oroszországtól, és nem néztem az adatokat, de én nem vagyok biztos benne, hogy olajban nem volt még nagyobb függésünk szintén Oroszországtól. Azt érdekes lenne megnézni, nem tudom, hogy tudod-e fejből, hogy az olajfüggése az uniónak nőtte ez alatt az idő alatt.
Fejből most nem tudom, hogy
Na,
nőtte
akkor
az olajfüggés,
nézzük
szerintem nem volt nagyobb a függés, mint gázban, tehát azért diverzifikáltabbak
Nézzük,
voltak az
nézzük majd meg.
olajforrások korábban is, én úgy emlékszem, hogy ez az elmúlt években hogyan változott, ezt most nem tudom
Nézzük
fejből.
majd meg. Jó. A harmadik az viszont a nukleáris, ahol meg ugye még talán a szenet érdemes említeni, de a szénről volt egy konszenzus, hogy a szép lassan kivezetjük Európában. Tehát az olyan notórius szénfüggő országok, mint Lengyelország is azért beleegyeztek abba, hogy szép lassan azért ez így megy kifelé. És akkor a negyedik az ugye a nukleáris, ahol viszont hát soha nem volt igazi konszenzus Európában. Voltak országok, amelyek a kivezetés mellett döntöttek, ugye a legismertebb Németország, de egyébként Belgiumban is hasonló mozgások vannak. Voltak olyan országok, amelyek nagy arányban atomfüggőek, mint Franciaország, és azok maradtak is olyanok, és voltak olyan országok, amelyek meg igazából még mozdultak is a nukleáris irányba. Itt ugye Magyarország a legerősebb, de mondjuk Finnország is ilyen volt. Tehát, hogy itt sose volt igazából nukleárisban egy európai konszenzus, gyakorlatilag az európai közösség megteremtése óta sose sikerült egy igazi konszenzus létrehozni.
Ugye a kérdés az, hogy milyen aspektusból nézzük a nukleáris beruházásokat Európában, és abban a keretben, amiről most beszélünk, ugye itt az orosz nukleáris technológia európai jelenléte a kulcskérdés, az szerintem egy külön vita, hogy egyébként mit gondolunk a nukleáris energiáról, akár környezeti biztonsági szempontból, akár egyéb szempontból. Én ezt a vitát itt most nem nyitnám meg, szerintem itt az a kérdés, hogy Európa nukleáris értelemben, nukleáris energia tekintetében mennyire van kitéve Oroszországnak. És itt valóban nagyon nagy a különbség a különböző EU-s tagállamok között. Ugye a nyugat-európai tagállamok, de akár Szlovénia, Horvátország, Románia esetében nincsen jelen orosz szovjet nukleáris technológia. Tehát ő, az ő függőségük
Ő
az...
francia technológiát használ, nem?
A román csernobodai erőmű az egy kanadai technológia alkalmazása. A kriskói szlovén-horvát közös atomerőmű, ha jól emlékszem, az egy Westinghouse gyártmány, tehát az amerikai, tehát ott nem használtak orosz technológiájú nukleáris erőművek. Finnországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában vannak jelen az Európai Unióban. Ugye volt Litvániában is az Ignalinai erőmű, de az egy olyan régi konstrukció, tulajdonképpen egy Csernobil típusú.
De a bulgárt is ki kell vezetni, ugye? Ha jól emlékszem, a bulgárnak is lejárt az ideje.
A Kozlói még működik, de állandó viták övezik, hogy meddig tud működni. Ott is állítottak le blokkokat, de továbbra is üzemel még két blokk, ha jól emlékszem, Kozlóiban. Ugye Bulgáriában ott felfüggesztették az új orosz technológiai erőmű építését Belenében. Egy eléggé előre haladott fázisban egyébként. Tulajdonképpen ebből a szempontból az a projekt párhuzamba állítható Paks 2-vel, mert ott is egy aláírt szerződés és megkezdett munkálatok után döntött úgy egy új bolgár vezetés, hogy egyébként a geopolitikai kockázatok miatt, hogy felmondja.
Ahogy egyébként Finnországban is.
Finnország ugye más, mert a Belenei sokkal korábban mondták fel a bolgárok. Finnországban ugye az történt, hogy tulajdonképpen az új Fenovojma erőmű az ténylegesen a ukrajnai orosz invázió áldozatául esett, tehát ott az orosz támadást követően, az orosz agressziót követően döntöttek a finnek arról, hogy nem valósítják meg, nem adnak engedélyt.
Tehát a bolgár az még akkor az orosz invázió előtt mondták le.
Az bőven, az sok évvel ezelőtt született meg erről a döntés, tehát ez nem egy friss fejlemény.
Jó.
Finnországban ugye annyi is különbség, hogy azért a finn energia mix az egy meglehetősen sok lábon álló rendszer. A nukleáris energia részesedése nem olyan magas, mint akár Franciaországban, akár Magyarországon. Tehát ott, és a maga a nukleáris flotta is eléggé sokféle, tehát ott működik nyugati francia technológiájú atomerőmű, működik orosz technológiájú, szovjet technológiájú atomerőmű, tervezték ugye a Fenovojma, a Hankivi erőművet, amit felmondtak, de hogy ott maga az egész nukleáris iparnak a hozzájárulása az energiaellátáshoz alacsonyabb, és ezen belül is többféle technológia van jelen, tehát ott nincs annyira kiszolgáltatva Finnország az orosz nukleáris technológiának. De azok az országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, ahol viszont meghatározó szerepe van az orosz technológiának, azok meglehetősen kiszolgáltatottak az oroszoknak a nukleáris energiatermelés tekintetében is. Többek között a meglevő erőműveket is orosz fűtőelemekkel fűtik, tehát az üzemanyag ellátás tekintetében továbbra is ki vagyunk szolgáltatva ezekben az országokban a Rosatomnak és az orosz technológiának.
Sőt, amennyire tudom, igazából még az elhasznált fűtőelemek tekintetében is.
Az elhasznált fűtőelemekről különböző megoldások vannak, ugye ezeket eredeti megállapodások értelmében visszaszállítottuk a Szovjetunióba, ezt a szovjetek minden akkori szocialista országgal így állapodtak meg. Nem véletlenül ugye a kiégett fűtőelemek azok primer forrásai a nukleáris fegyverkezés alapanyagigényének, tehát a kiégett fűtőelemek reprocesszálásából származó anyagok azok az orosz, akkor szovjet nukleáris fegyverarzenál erősítését is szolgálták, tehát a szovjetek ehhez mindig ragaszkodtak, hogy visszaszállítsák. Aztán a 90-es éveket, a rendszerváltást követően ebben történtek változások, ugye az oroszok rengeteg problémával küzdöttek, maguk sem akartak feltétlenül annyira minden kiégett fűtőelemet, nukleáris szutykot visszaszállítani Oroszországba. Az Európai Uniós csatlakozással ugye ezeknek a tagállamokra elkezdett az európai szabályozás érvényessé válni, amely kimondja, hogy a nukleáris hulladék végleges elhelyezéséről az azt előállító országnak kell gondoskodnia. tehát nem lehet véglegesen visszavinni Oroszországba ezeket a hulladékokat, úgyhogy egyrészt amíg vissza lehet vinni Oroszországba, addig valamit kell itt csinálni, ugye erre szolgál Pakson is a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolója, illetve a végső elhelyezésre, a kiégett fűtőelemek végső elhelyezésére az adott tagállamban kell megoldást találni, Magyarországon úgy, ugye tervezik a...
Igen, amennyire tudom, Magyarországon ez még nincsen véglegesen eldöntve, hogy mit csinálunk ezekkel, hogy fölmerültek bizonyos...
A terv az Bodán-Pécs térségében egy végleges lerakónak az elhelyezése, vagy kialakítása, e körül mennek ugye társadalmi viták is, elég komoly ellenállás van Pécsen, ez Pécs belvárosától 10-12 kilométerre létesülne ez a lerakó. Egyelőre kutatási szakaszban van, tehát még a kialakítása sem kezdődött meg ennek a lerakónak, tehát egyelőre Pakson halmozódik a kiégett fűtőelemek az átmeneti tárolóban.
Jó, na akkor jussunk el oda, hogy megtörténik az orosz invázió, és hirtelen hát két dologra kell reagálni. Egyrészt energiaszűke van, tehát kevesebb gáz jön például, mint korábban, másrészt pedig energia árrobbanás van, tehát valamit kell kezdeni azzal, hogy sokszorosára emelkedik gyakorlatilag mindennek az ára. És akkor azt látjuk, hogy az Unió sokféleképpen reagál, tehát én nem mernék azt mondani, hogy egyik vagy másik irányba. Ugye egyrészt meggyorsítja a dekarbonizációt, a fenntartható energiáknak a telepítését, a helyreállítási alapból vannak erre források, egyéb más forrásokat is próbálnak mobilizálni, tehát felgyorsítani az elfordulást a foszilis érától, de ugyanakkor van egyfajta visszafordulás is, hiszen ugye csomó tagállamnak engedélyezik, hogy a szenet elővegye ismét, ugye megint csak notórius Lengyelország, és a nukleáris erőműveknek a kivezetése is hát lassul legalábbis egy csomó országban, és ugye sok szokták mondani, hogy hát a nevető harmadik az Franciaország, hiszen a nukleáris energia óriási arányú használásával tulajdonképpen ők átvészelik ezt a korszakot. Neked mi a megítélésed arról, hogy ezek az különböző uniós lépések, ezek mennyire fenntarthatóak, mennyire rövid távúak? Ugye a gáz esetében látszik, hogy az LNG importálása az, ami egy ilyen rövid távú megoldásnak tűnik. Szóval, hogy mennyire a jó irányba, a fenntartható, a hosszú távú irányba mozdultunk, vagy mennyire volt ez egy ilyen rövid távú kényszer, ahol hirtelen mindenkinek valamit kellett lépnie?
Örömmel látom, hogy a nukleáris lobby szervezetek olyan erősen tudják a véleményüket átnyomni, hogy Pogi, még te is csodálatosan
visszhangzol. Én itt csak az ördög ügyvédét játszom, de az álláspontot. Ez egy nagyon széleskörű álláspont.
A jelen pillanatban Franciaország energetikailag Európa egyik beteg embere, tehát nagyon súlyos problémák vannak a francia energiarendszerrel. Szó nincs arról, hogy ők nevető harmadik lennének, vagy ők segítenék most ki Európát az energiaválságban. Franciaországot jelen pillanatban Németország segíti ki energiával, mert a francia nukleáris blokkoknak nyár óta nagyjából a fele áll, részben karbantartás, műszaki meghibásodás miatt, részben a aszályos és forró nyár miatt, a hűtővíz kapacitások szűkössége miatt le kellett állítani az erőművek jelentős részét. Tehát Franciaország jelen pillanatban egy nagyon komoly probléma az európai energiarendszerben, és éppen azért, mert ilyen nagymértékű a nukleáris energiától való függése, úgyhogy Franciaország nem nevető
harmadik. Na jó, de hogyha már kineveztél a nukleáris
lobbis probléma.
De ha már kineveztél a nukleáris lobbis szóvivőjének, akkor hagyj játszam ezt a szerepet végig. Oké, de jön a tél, nem lesz gáz, nem lesz olaj, mondják sokan, és hát ugye akkor már a hőmérséklet lejjebb megy, és ezek karbantartások, ezek megtörténnek. Nem lehet-e, hogy mondjuk télen, amikor sok országban megszorításokra lesz szükség energia szempontjából, fűtés szempontjából, akkor viszont tényleg nevető harmadik lesz Franciaország?
Valamennyi erőművet vissza fognak tudni kapcsolni, azért azt látjuk az előjelzések szerint, hogy egyszerűen a műszaki problémák miatt ez messze nem fogja azt jelenteni, hogy a teljes francia nukleáris flottát üzemeltetni lehet. Valószínűleg tére valóban Franciaország abból a prompt energiaválságból, amiben most van, ki tud kászálódni, de nincs jele annak, hogy más országokat ez ügyben ki tudna segíteni. Tehát nem, senki ne reménykedjen, hogy majd a francia atomerőmű flotta megmenti Európát. Ráadásul ugye fűtésben a villamos energia egy szűkebb hányadot képvisel, tehát a fűtési problémákat nem is fogják tudni a francia atomerőművek biztosítani. De szerintem most egy picit váljunk el a francia nukleáris ipartól, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit felvetettél, vagy amit feszegettél, hogy tulajdonképpen merre is indult el Európa az ukrajnai háború nyomán. És őszintén szólva, február 21-ét követően nagyon komoly félelmek voltak. Ugye az Európai Bizottság 2019-ben meghirdette a European Green Deal programot, a zöld megállapodás programot, ami egy elég intenzív dekarbonizációs pályát hirdetett meg, a korábbiaknál sokkal ambiciózusabbat, és hogy az energiaválság, amit mindenki érzékelt, hogy a háború nyomán nagyon súlyossá fog válni, hogy az egyszerűen el fogja söpörni az európai intézményeknek ezt a Green Deal-es, klímaátmenetes ambícióját és célkitűzését. Ehhez képest én azt látom, hogy némi hezitálás után azért a vektorok eredőjeként Európa a zöldítés felgyorsítása irányába mozdult el. És nyilván szét kell szálazni a különböző intézkedéseket. Itt van egy prompt energiahelyzet, amit valahogy kezelni kell, és ebben valóban vannak olyan intézkedések, amelyek nem feltétlenül állnak összhangban a dekarbonizációs törekvésekkel, vagy legalábbis nem a felgyorsításokat. Tehát az orosz gázt részben egyszer másonnan importált, főleg LNG gázzal próbáljuk meg pótolni. Ettől ugye nem fog csökkenni a kontinens karbon kibocsátása, tehát ez semmiképpen nem fog zöldítést jelenteni. Azt, hogy bizonyos helyeken korlátozott mértékben tovább működtetnek szenes erőműveket. Ez nem egy hosszú távú megoldás, de rövid távon valóban kifejezetten ellene megy a dekarbonizációs törekvéseknek. De azt látom, hogy ezek a legtöbb helyen és az európai szabályozási környezetben mindenképpen rövid távú átmeneti lépésnek vannak tervezve, amelyeket, amint stabilizálni lehet az európai energiapiacot, azonnal a lehető legközelebbi határidővel ki kell vezetni, és távlatosan pedig a már közép és hosszú távon egyértelműen az energiahatékonysági erőfeszítések felgyorsításával, a megújuló energiaforrások, eddiginél is a 2019-es Green Deal-ben foglalt célkitűzéseknél is intenzívebb alkalmazásával, okos hálózatok, energiaközösségek megerősítésével, tehát a dekarbonizációs erőfeszítések fokozásával kívánja Európa megoldani, ami két légy leütése egy csapásra, mert nem csak dekarbonizálunk és a klímaválságra adunk egy jelenleginél intenzívebb, ambiciózusabb választ. Éppen tegnap szavazott az Európai Parlament a megújuló energia irányelvről, amit ugye korábban az előző ciklusban a megújított megújuló energia irányelv, az 32%-os megújuló részarányt irányzott előre 2030-ra. Ezt a Green Deal csomag részeként fölemelte a bizottság ezt a célszámot 32-ről 40%-ra, és tegnap az Európai Parlament még ezen is rófolt, és 45%-ot fogadott el, amit ugye nyilván még végig kell tárgyalni a tanáccsal, meg még vannak hátra itt tárgyalások, de az látszik, hogy az ukrajnai háború, az orosz agresszió, az abba az irányba tolt el a rendszert, hogy még a 2019-es ambíció szinten is markánsan növeljen az Európai Unió, és még gyorsabbá tegye ezeket a dekarbonizációs intézkedéseket, amelyek amellett, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben közelebb visznek minket mondjuk a Párizsi Egyezményben foglalt célok eléréséhez, aközben strukturálisan leválasztják Európát a fosszilis energiahordozókról, és elsősorban kiküszöbölhetővé teszi az orosz fosszilis energiai import jelenlétét az európai energiamixben, ami pedig egy geopolitikai stabilitást tud adni.
Ez egy jó irány, tehát kétségtelen ez egy jó hatása a válságnak, ha tetszik, egy pozitív hatása. De ugyanakkor az, amit az előbb mondtál az LNG-ről, és ugye mindenki úgy beszél az LNG-ről, hogy ez egy rövid távú megoldás, csak nekem nem mindig világos, hogy mit értünk rövid táv alatt, mert ugye ha ezt csak ezt az egy telet kellene megoldani, és jövőre már nem ez lenne, akkor azt mondanám, hogy ez tényleg egy rövid távú hatás, de ugye minden energiapolitikai szakértő elmondja, hogy az LNG-nek külön infrastruktúra kell. Tehát kell építeni új ilyen dekompresszáló terminálokat, ugye Lengyelországban, ha jól tudom, legalább egyet, de lehet, hogy kettőt is építenek, új csővezetékek kellenek, ugye Horvátországban is szó van arról, hogy a kapacitásokat növelik, onnan is kaphatna Magyarország adott esetben, tehát itt elég komoly infrastruktúrális beruházások vannak, és én ezt nehezen tudom elképzelni, hogyha mondjuk nagy társaságok ekkora beruházásokat eszközölnek, akkor utána jövőre meg majd azt mondják, hogy jó, akkor ezt engedjük el, túl vagyunk ezen a rövidtávú megoldási kényszeren, és most már jöjjön fullban a dekarbonizáció. Szóval nem félünk-e attól, hogy ezek a hatalmas investícióknak, ezeknek meg kell térülnie, és akkor tartósan átállnak ugye Katari LNG-re, algériai LNG-re, amerikai, kanadai LNG-re, aminek ráadásul egy része még pala is, tehát ugye azt is tudjuk, hogy az amerikai, kanadai forrásból származó gáz, ez ráadásul még koszosabb gáz, mint amit mondjuk Katarból kapunk, tehát még akár ezek súlyosan rontják is a helyzetet.
Abszolút, és nagyon félünk tőle, tehát ez egy nagy küzdelem és vita az európai szintéren, mert valóban fennáll ez a úgynevezett technological lock-in, tehát ez a technológiai bezáródás veszélye, hogy itt hirtelen ilyettünkben építünk egy rakás LNG terminált, aztán utána hát egy ilyen infrastruktúra, ha már van, akkor használni akarjuk, és ez beragasztja Európát egy gáz energia függőségbe, csak nem az orosz gáztól. Ez nagyon fontos, és a zöldek például az Európai Parlamentben nagyon keményen küzdenek ezért, de én még a bizottságon belül is látom egyébként a szándékot, hogy azért alaposan nézzük meg, hogy mi az az infrastruktúra. Most ugye mindenki gázinfrastruktúrával jön, és azt gondolják, hogy bármi, ami gáz, arra most lehet EU-s pénzt szerezni, mert energiabiztonság, és gyakorlatilag akármilyen ökörségre lehet EU-s támogatást szerezni, hogyha azt tudjuk mondani, hogy ez gázellátás biztonságot jelent. Na most ennek a kísértésnek nagyon keményen ellen kell állni. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos infrastruktúrára szükség van, ahhoz, hogy rövid távon, vagy következő egy-két éves távlatban Európa energia biztonságát, ellátás biztonságát szavatolni lehessen. De azt nagyon meg kell nézni, hogy mik azok a beruházások, amelyek valóban elengedhetetlenek ehhez, és amelyek hosszú távon és adott esetben szolgálhatják legalábbis középtávon a dekarbonizációs folyamatokat. Tehát mondjuk egy példát hadd mondjak, te említetted úgy, hogy csak azért csapok akkor erre le, hogy Lengyelország LNG terminált épít, az azt gondolom, hogy valószínűleg tényleg szükséges ahhoz, hogy a régió gázellátásának a biztonságát garantálni lehessen. Ha egyébként középtávon mondjuk egy 5-8 éves távlatban az ott beérkező gáz segítségével, mint átmeneti energiahordozó segítségével amúgy Lengyelország szénfüggését csökkenteni lehet, és ezáltal jelentősen csökkenteni a lengyel széndioxid kibocsátást, üvegházgáz kibocsátást, és egyébként van egy világos menetrend, hogy amúgy ennek az infrastruktúrának a használata az korlátozott időtartamra van, és már most meg kell tervezni a kivezetését, és a lengyel dekarbonizációs tervnek tartalmaznia kell, hogy jutnak el 2050-re a klímasemlegességig. akkor én elfogadhatónak tartok néhány ilyen infrastruktúrális beruházást. Ez ugyanúgy érvényes gázvezetékekre is, mi az, ami, ahol valóban olyan szűk keresztmetszetek vannak, amiket orvosolni kell, de annak a kísértésnek feltétlenül ellen kell állni, hogy most boldog-boldogtalan akármilyen gázinfrastruktúrára pénzt kapjon, akár uniós, akár tagállami forrásokból, mondván, hogy tulajdonképpen gázinfrastruktúrával nem lehet most mellé fogni, mert nagyon is mellé lehet fogni, és valóban ki lehet építeni egy olyan, túlépíteni az infrastruktúrát, amit aztán fájó szívvel nem tudunk kidobni, és használni akarjuk. E tekintetben egyébként a helyzet még egy kicsit trükkösebb, mert azért okos fiúk ezek a fosszilis cégekben ülő különböző lobbisták, és nem is azzal érvelnek, hogy most építsünk nagyon sok gázinfrastruktúrát, mert mi 2050-ben is még gázt akarunk orrunkkal, szájunkon keresztül égetni, hanem azt mondják, hogy ezek olyan infrastruktúrák, amik a későbbiekben egy dekarbonizált európai energiarendszernek is a gerincét tudják képezni, és majd biogáz, meg hidrogén, meg nem tudom, mi fog áramolni ugyanezekben az infrastruktúrákban.
És
ami
nem
egyébként
fog?
Nem nettó hülyeség, tehát kétségkívül, hogyha például Európa intenzíven akar hidrogént használni, akár az ipari folyamatokban, akár az energiatermelésben, közlekedésben mondjuk, akkor szükség van egy infrastruktúra fejlesztése, de nagyon könnyű belecsúszni abban a helyzetben, hogy rányomunk mindenre egy ilyen zöld bélyeget, hogy hát most itt éppen történetesen katari LNG-t fogunk ezen keresztül szállítani, de valójában ez hidrogén infrastruktúra, és 2040-ben szomorúan nézünk ki a fejünkből, hogy ezen még mindig katari LNG áramlik. Tehát ezek a veszélyek abszolút fönnállnak, és ez egy kulcskérdés, hogy például az Európai Uniónak az ilyen kiemelt projektjei esetében mely infrastruktúrális beruházások tudnak uniós támogatást elnyerni, hogy a tagállamok milyen fejlesztésekre adnak tagállami forrásokat, és az egészet mindig a 2050-es dekarbonizáció szemszögéből kell megnézni, és nem szabad engedni olyan beruházásokat, amelyek azt hosszú távon és tartósan gátolnak.
Világos. Na, muszáj egy kicsit megint a nukleárisra visszamennünk, mert ugye ez is történik, tehát egyrészt történik az, hogy a Németországban az atomerőművek kivezetését most egy kicsit lelassították. Másrészt történt az, hogy ugye az Európai Unió döntött arról, hogy milyen energiaforrásokat tartanak fenntarthatónak, egy úgynevezett nomenklatúráról, és ebbe bekerült a nukleáris, tehát ugye lehet, hogyha nem lett volna orosz invázió, akkor nehezebb lett volna be lobbizni, de az atomenergiát nem tudjuk, de hogy most viszont ugye hivatalosan is az unió stratégiájában benne van, mint fenntartható energia a nukleáris, és hogy nagyon sokan ezt mondják, és muszáj megint itt egy kicsit ördögügyvédjeként idehoznom ezt az álláspontot, hogy lám-lám, ez is mutatja, hogy a német zöldek stratégiája mennyire rossz volt, meg Merkel stratégiája mennyire rossz volt, mert hogyha nem csinálták volna ezt a nukleáris kivezetést, akkor ma Németország is rendben lenne, és nem szorulna rá orosz foszilisre, és nem kéne ezt az egészet most visszacsinálni, tehát hogy egy nagyon-nagyon elterjedt nézet, hogy a német energiaváltási stratégia az kudarcot vallott.
Jó, hát látom, hogy tényleg az ördög ügyvédje szerepet játszik, hogy kiváló, legyen vita. Tehát egy, a nukleáris kivezetési döntések azok Németországban jelenleg azt jelentik ennek a felülvizsgálata, hogy néhány hónappal eltolták két vagy három nukleáris blokk bezárásáról, a bezárását, amelyek a német villamos energiatermelésnek pár százalékáért felelősek. Tehát igazából majdhogy nem statisztikai hiba határon belül van a német energia mixben az a kérdés, hogy azt a néhány blokkot tovább működtetik-e vagy sem, és mondom, nem január 1-től, hanem áprilistól kell majd őket bezárni, tehát azért a félreértések elkerülése véget Németország nem azt döntötte, hogy rossz volt vagy felülbírálja, nem is azt, hogy rossz volt-e, vagy sem, hogy felülbírálja a nukleáris kivezetésre szóló döntését, hanem azt, hogy egy-két marginális jelentőségű reaktort biztonsági tartalékként még nem zárnak be véglegesen, amíg az idei téli energiahelyzet nem stabilizálódik, hanem ott tartják tartalékban, hogy adott esetben be tudjon segíteni az német energiaellátásban, de ez teljesen marginális hatású, tehát mondom, itt talán 4%-ot képviselnek ezek a német energiaellátásban. Belgiumban egyébként ennél markánsabb döntés született, ott tényleg eltolták a lejárt élettartamú atomerőművek bezárását egy pár évvel, amelyek egyébként a belga villamosenergia termelésnek egy jelentős részért felelősek. De itt sem arról van szó, hogy újra a nukleáris energia felé fordultak, ez egy átmeneti kitolása az erőművek működtetésének, és erről is azért folynak a viták, tehát még nincs itt sem egy teljesen végleges álláspont. Az eredeti menetrendet valószínűleg nem fogják tartani, ez már egy-két éven belül bezárta volna végleg a két működő belga atomerőmű maradék blokkjait, erről még tovább folynak a viták. Tehát én nem látom, hogy itt radikálisan változott volna a klíma. Mondom, a német atom kivezetést lehet kritizálni, vagy az egész energiarendét, de azért azt látni kell, ahogy visszautalok a beszélgetés korábbi szakaszára, hogy jelen pillanatban nem a német energiarendszer van súlyos válságban, hanem a francia. Tehát lehet azt mondani, hogy a németek itt vagy ott milyen hibát követtek el, és egyáltalán nem mondom, hogy nem lehet kritizálni. A magam részéről én sem tudom, hogy pontosan az a menetrendje a német atomerőmű bezárásoknak, amiről döntöttek, az lehetett volna másképp. Azt viszont biztosan tudom állítani, hogy messze nem Németország a legkritikusabb helyzetben, energetikai szempontból legkritikusabb helyzetben lévő tagállam, hanem olyan tagállamok, ahol egyébként a nukleáris energia masszív és markáns részét képezi a villamosenergia termelésnek. Ezzel azt akarom pusztán mondani, hogy az, hogy egy ország az atomenergia mellett köteleződik el, az egyáltalán semmiféle garanciát nem jelent arra, hogy energetikailag stabilabb, mint Németország, amely a nukleáris energia kivezetése mellett döntött, sőt, valójában Franciaország, Magyarország, ahol jelentős a nukleáris energia részaránya, az a energetikai szempontból jelenleg legsérülékenyebb tagállamok közé tartozik.
És ehhez még azt akartam hozzátenni, hogy hát ugye mindig úgy beszélnek a nukleáris energiáról, mint hogyha ez egy ilyen hazai eredetű forrás lenne, szemben ugye az importált gázzal, olajjal, de hát ez egy illúzió, tehát a nukleáris fűtőelemeket ezek az országok importálják. Tehát Magyarország esetében az közismert, hogy mi ezt importáljuk, de azt kevesebben tudják, hogy hát Franciaország is alapvetően afrikai országokból, rendkívül instabil afrikai országokból importálja, ahol egyébként néha a francia hadseregnek kell beavatkoznia, hogy fenntartsa a békét és a rendet, hogy onnan tudjanak importálni. Meg amikor ez az egész válság...
Pogli, még rosszabbat mondok, a francia atomerőmű flotta nem kis részben Kazaksztánban bányászott és Oroszországban feldolgozott urániummal működik. Tehát még ez a francia atomerőmű flotta is valamilyen mértékben nem csak mondjuk a Nizserből szállított urániumtól, hanem az orosz nukleáris ipartól és az orosz nukleáris technológiától is függ, tehát a nukleáris energia az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez egy európai vagy tagállami önellátást jelentene, itt egy nagyon súlyos orosz függés.
Ja, és amikor ez az egész kibontakozott, akkor én megnéztem a nukleáris fűtőelem exportáló országok listáját, ez könnyen megtalálja bárki az interneten, vannak egészen egyértelmű nyilvános listák, és ez tele van instabil országokkal, tehát nem csak Oroszország adott esetben egy probléma, meg Niger, meg Kazaksztán, hanem azon a listán mondjuk Ausztráliát kivéve gyakorlatilag alig vannak stabil demokratikus országok. Tehát, hogy a nukleáris is egyfajta függés, és adott esetben most éppen Oroszország az ominózus probléma, de ezek közül az országok közül bármelyik, bármikor problémává válhat. Szóval, hogy szerintem az is egy illúzió, hogy ez egy ilyen hazai, békés, stabil, megbízható, állandó forrása lenne az energiának.
Abszolút egyetértek, és éppen ráadásul még ehhez hozzátenném, hogy az, hogy most néhány atomerőmű kivezetését esetleg eltolják pár hónappal vagy egy-két évvel, az egy külön dolog, de valójában az európai nukleáris flotta, Franciaországra ez külön igaz, de a nukleáris energiát használó európai országok többségére is, meglehetősen idős. És ezeknek egyszerűen a belga atomerőműveket nem azért kell bezárni, mert a belga kormány antinukleáris, hanem azért, mert már régen lejárta az eredetileg tervezett élettartamuk, és nagyon rossz műszaki állapotban vannak, tehát egész egyszerűen biztonsági okokból be kell őket zárni. És hogy valójában a nagy kérdés az, hogy a elkerülhetetlenül fokozatosan kieső nukleáris kapacitások helyére mi lép be. Egyébként az új beruházások, és ez a nagy kérdés, hogy mi legyen az új nukleáris beruházásokkal, illetve a orosz háború függvényében nyilván nem csak ez, mert azt is látjuk, hogy ugye a Rosszatomra jelenleg nem terjed ki az európai szankció rendszer, nem kis részben azért egyébként, mert hogyha nem hozhatnánk be orosz hűtőelemeket Paksra, meg Szlovákiába, Csehországba, akkor fejreállna ezeknek az országoknak nem csak a gázellátása, hanem a villamosenergia rendszere is. De hogy tulajdonképpen igény az volna rá, hogy Oroszországot a nukleáris technológia terén is szankcionáljuk. Tehát itt is van egy függés, amivel kell kezdeni valamit. Egyébként a Westinghouse technikailag képes lenne ezekbe a VVER 1200-as erőművekbe fűtőelemet előállítani, kifejlesztette az ezekbe szánt fűtőelemeket, de jelenleg nem szállít be sehova. Azt gondolom, hogy itt is például arra kéne koncentrálni, hogy hogyan lehet ezt az orosz függést csökkenteni a fűtőelemek tekintetében, illetve az új beruházások esetében pedig azért azt látni kell, hogy lehet arra gondolni, hogy ebben az energiaválságban forduljunk újra az atomenergia felé, de hát azt tudjuk, hogy ha most elkezdünk fordulni az atomenergia felé, akkor majd 2040-re elkezdenek működni atomerőművek, amikről most döntünk. Tehát ezek az atomenergia a néhány továbbműködtetési döntést, ami egy meglehetősen kis számú, és az európai energiarendszerben nem meghatározó döntés, leszámítva valójában semmilyen módon nem tud hozzájárulni a jelenlegi energiabiztonsági kockázatok csökkentéséhez. Az egész nukleáris szegmensnek az orosz atomiparhoz való ezerszáralva, nem csak a közép-kelet-európai, de ahogy említettem, akár a francia atomenergiaiparnak a kapcsolódása Oroszországhoz, az hosszú távon egy kockázatot jelent a nukleáris energia tekintetében. Tehát a jelenlegi energiaválságra semmilyen módon nem tudjuk a nukleáris energiát vagy új nukleáris projekteket a válság kezelésére, enyhítésére felhasználni. Illetve az igazság az, hogy még a dekarbonizációs törekvések teljesítésére is nagyon nehezen, egész egyszerűen azért, mert olyan lassú a beruházása az új erőműveknek, hogy már régen túl kéne lennünk a kibocsátás csökkentés nagy részén, mire ebből a célból elhatározott atomerőművek termelni tudnának. Tehát mondjuk a 2030-as uniós klímacélokat, vagy a köztes 2040-es uniós klímacélokat gyakorlatilag kizárt, hogy atomenergia segítségével tudnánk teljesíteni.
Jó, mondjuk erre azt mondaná az atomlobbi, hogy a többi esetében sem várható, hogy ezt ilyen sebességgel meg tudjuk csinálni, vagy meg akarjuk csinálni.
Sok mindent mond az atomlobbi, azért azt hozzátenném, hogy a megújuló energiaforrások terjedésének a sebessége az elmúlt 30 évben konzekvensen és gyakorlatilag minden évben lényegesen magasabb volt, mint az előrejelzések. Ugye a Greenpeace-nek volt annó sok-sok évvel ezelőtt, 11-12 évvel ezelőtt egy ilyen anyaga, ami az európai energiarendszereket próbálta előre jelezni, és akkor azt álomvilág, meg nem tudom, szóval zöld, radikális álmodozók, mindenféle bélyeget kapott, nem csak az atomlobbitól, mainstream energiapolitikai szakértőktől is, hogy abban olyan megújuló energiakapacitás növekedés szerepel, ami hát teljesen irreális. De a valóság az helyenként, vagy bizonyos időszakokban kétszer gyorsabb növekedést hozott a megújuló kapacitásokban, mint a Greenpeace-nek a modellje. Összességében egyébként a Greenpeace akkori modellje messze a nemzetközi energiaügynökség, vagy bármilyen nemzetközi energiaszakértői testületnek a modelljeihez képest lényegesen közelebb volt a valósághoz. Tehát az, hogy az atomenergia lobby mit mond arról, hogy hogyan tud vagy nem tud a megújuló energia szektor növekedni, szerintem erre azért olyan túl sok figyelmet nem érdemes fordítani.
Még egy dologról beszéljünk, és ez pedig az energia ár, mert most ugye éppen őrület van az energia ár piacán, de hogyha hosszú távú trendeket nézzük, én még azt is el tudom képzelni, hogy ugye megépíti, és egy kicsit ráfordulok Magyarországra, mondjuk Magyarország megépíti ezeket az új nukleáris kapacitásokat, és már nem csak Paks 2-ről beszélnek, hanem Paks 3-ról is elkezdtek beszélni. Egy adott esetben ezeknek, hogyha a teljes életciklust vesszük figyelembe, tehát atomerőmű megépítése, uránium kezelése, uránium eltemetése, atomerőmű kivonása, ha mindent figyelembe veszünk, akkor simán lehet, hogy a megújuló árak, a megújuló energia árak, tehát az a villamos áram például, amit megújulóval tudunk termelni, az az ár az, maga, az alacsonyabb lesz, mint a nukleáris kapacitás által termelt ár, és akkor én nehezen tudom elképzelni, még akkor is, hogyha ez nem mind Magyarországról jön, tehát az is egy külön vita, hogy Magyarországnak mennyi megújuló kapacitása van, de a nemzetközi megújuló energia árak alacsonyabbak, mint a mondjuk a Paks 2-3 által előállított ár, akkor elég butaságnak tűnik nekem, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy továbbra is Pakson termeljünk áramot, hogyha az drágább, mint hogyha importálni tudnánk.
Pedig ez a helyzet, tehát hogy ez nem a jövőben előállhat, hanem konkrétan ma az európai piacokon, a legtöbb helyen még a nem új építésű, hanem a működő nukleáris erőművek termelési költsége alá is be tudnak menni sok helyen a megújuló energiaforrásoknak, legalábbis bizonyos fajtái. Tehát mit tudom én, offshore wind az nyilván nem a legolcsóbb megújuló energia, de megfelelő körülmények között onshore wind, tehát szárazföldi szél, napenergia esetében simán be tudnak menni, akár Paks 1 árai alá, most ugye olyan 11-12 forint per kilowattóra, Európában aukciókon már rendszeresen ilyen 9 forint körüli kilowattórás árakat ígérnek a megújuló termelők. Nem beszélve arról, hogy ugye az új építésű nukleárisok megirtózatosan drágák, nem véletlen, hogy például Nagy-Britanniában Hinkley Point-nél ott egy garantált 92 fontos árban állapodtak meg, ami egy 100 euró fölötti megavatúrás árat jelent, egészen egyszerűen azért, mert ennyi lesz a költsége. Ugye most van egy tulajdonképpen egy hamis jelzés bizonyos értelemben, mert az elszállt jelenlegi energiaárak, villamos energiaárak, ugye itt bőven nem csak 200-300 euró per megawatt óra környékén is jártak az energiaárak. Ezek most azt a jelzést küldik, hogy mindegy, hogy mibe kerül egy atomerőmű, mert olyan magasak az energiaárak, hogy még az is megtérül, és ez igaz. Pakson ugye a kormányzati előrejelzések szerint 55 euró per megawatt órával számolnak. Ha való reális költségszámításokat végzünk, ahogy például a Regionális Energiakutató Központ REC megcsinálta ezt annak idején, és más független tanulmányok is vonatkoztak erre, akkor olyan 100 euró körüli egyébként pont a Hinkley Point-éhoz félelmetesen hasonló bekerülési árak vannak, de azt mondják, hogy hát ez még mindig fele annak, amit most kínálnak a villamosenergiáért a piacokon. Ugye a probléma az, hogy nagyon nehéz előre megmondani, hogy mi fog történni hosszú távon az európai energiaárakkal. Én azt valószínűsítem, de tényleg azt gondolom, hogy itt iszonyú könnyű mellé menni a jóslásokkal, hogy azért jelentős árcsökkenés fog beállni augusztus óta, amikor tetőztek a gáz és villamosenergia árak, ahhoz képest már most is egy, az elmúlt hetekben egy nagyon jelentős esés, tehát bőven a gázárak 200 euró alá bezuhantak, 180-190 euró köré, és hogy hosszú távon ez a folyamat folytatódni fog, egész egyszerűen azért, mert az egyik legfontosabb ár meghatározó tényező az valóban a termelési költség, és ezt a megújulók nagyon olcsón tudják produkálni, ugye főleg villamosenergia tekintetében, és ez mindenképpen egy árcsökkentő hatás. Ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan alacsony szintre, ahol mondjuk pár éve volt 20-30 euró per megawatt óra, nem fognak visszamenni már soha az energiaárak. Ez az olcsó energia korszaka valószínűleg örökre lezárult, de egy olyan energiaáresés hosszú távon is valószínűsíthető, amikor nem csak az lesz probléma, hogy egyszerűen a versenytársak, a megújuló energiaforrások lényegesen olcsóbban termelnek, mint a nukleáris kapacitások, hanem egyébként a piaci árak is bemehetnek a nukleáris termelés önköltsége alá, és ezzel egy komoly profitabilitási és működési költségvetési problémát idéznek elő. Tehát én nagyon veszélyesnek tartom, hogy a mostani energiaárakra való hivatkozással, vagy bizonyos értelemben ezeknek örülve, hogy hú, de milyen drága az energia, akkor jaj, de jó, építsünk atomerőműveket. Most gyorsan atomerőmű építések mellett döntsünk, nem csak Magyarországon, hanem máshol, mert ezzel fennáll annak a kockázata, hogy hosszú távon nagyon súlyos működési problémákkal, megtérülési problémákkal rendelkező jelentős infrastruktúrákat hozunk létre, ami meg fogja terhelni az európai energiarendszereket és költségvetéseket a jövő évtizedekben.
Jó, köszi szépen. Most az történt, hogy ugye az eredeti terv az volt, hogy beszéljünk Európáról és beszéljünk Magyarországról, de ebbe a beszélgetésbe kiderült, hogy annyira komplex kérdés, ez annyira sok mindenre kell kitérni, hogy tulajdonképpen az időnket végigbeszéltük, és csak az európai szintre volt valójában időnk. Én csak azt tudom ígérni, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, és akkor egy második külön beszélgetésbe akkor térjünk ki Magyarországra, mert az is elég komplex, és az is elég bonyolult. Szerintem...
Hát amit az elején említettél, hogy ugye itt egy, nem csak egy energia, hanem egy ár és szociális válság is van, és szerintem ez egy még ennél is sokkal izgalmasabb kérdés, hogy mit lehet csinálni ezzel a jövőben, és hogyan lehet adott esetben az energetikai átmenetet úgy megvalósítani, hogy nem csak segítjük pénzzel a rászorulókat, hanem lehet-e strukturálisan átalakítani az energiarendszereket, úgyhogy azok a társadalmi igazságosság céljait szolgálják.
Én csak annyit tudok ígérni, hogy akkor csinálunk egy másik beszélgetést, amiben erre is kitérünk, tehát az ilyen szociális elosztási kérdésekre, illetve arra, hogy Magyarországnak mit kéne csinálnia. Viszont ezt a beszélgetést most nagyon szépen köszönöm neked, Jávor Benedek, volt EP képviselő, zöld energiapolitikus, ha lehet így mondani.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.